Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Duplájára a jelenlegi 2 hónapról 4-re emelkedhet az apasági szabadság igényléséhez rendelkezésre álló időtartama a foglalkoztatási törvénycsomag értelmében, melyet tegnap nyújtottak be az országgyűlésnek, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A 2023-tól hatályos apasági szabadságot érintő módosításokkal már korábban megkétszereződött, 5-ről 10 napra nőtt az apasági szabadságnapok száma, így az édesapák több időt tölthetnek újszülött gyermekükkel, hozzájárulva ezzel a szoros családi kapcsolatok kialakításához, olvasható a tárca közleményében. A törvénymódosítási javaslat célja minden édesapa számára nagyobb rugalmasság biztosítása az apasági szabadság időzítésében, ezzel is elősegítve a munka és magánélet közti egyensúlyt. A kormány nyitott az új kollégium fejlesztési elképzelésekre a fővárosi lakhatási válság kezelése érdekében, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője a Facebook oldalán. Szentkirályi Alexandra bejegyzése szerint a fővárosi lakhatási válság enyhítésének egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapesten tanuló diákok minél nagyobb számban jussanak megfelelő számú és minőségű kollégiumi férőhelyhez. Hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester 2019-es lakhatási ígéreteiből nem lett semmi, sőt egy több száz fős kollégiumi épületet is piacra dobtak, ahelyett, hogy lakhatási céllal hasznosították volna. A kormánynak a fővárossal ellentétben van elképzelése arról, hogyan lehet kezelni a budapesti lakhatási válságot, a Fidesz frakció ebben a munkában pedig partnere lesz a kormánynak, írta a politikus. A kegyeleti ünnep alkalmából változik a vonatok, a buszok és a hévek közlekedési rendje, közölte a MÁV ZRT az MTI-vel. A közlemény szerint október 31-én a pénteki, november 1-én a szombati, 2-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok. Sok vonalon a vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság. Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom megkívánja és a rendelkezésre álló járművek mennyisége lehetővé teszi, tették hozzá. Közölték azt is, hogy a helyközi autóbuszjáratok október 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapján, november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően járhatnak, írták. November 7-én megnyitja kapuit a Matthias Corvinus Kollégium EGRI képzési központja, közölte az intézmény az MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint mintegy 80 diákkal indulnak el a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozó képzései Egerben. Az új központban általános iskola felső tagozatos, valamint középiskolás diákok tanulnak. Továbbá két hetente nyilvános rendezvények, előadások helyszíne lesz az EGRI MCC. Emlékeztettek, a Matthias Corvinus Kollégium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az EGRI és a Szabadkai Központ megnyitásával immár 30 helyszínen 7600 diák számára kínál tehetséggondozó képzéseket 10 éves kortól a doktori fokozat megszerzéséig. Végül az időjárásról. Csütörtökön sokfelé lesz párás, ködös a reggel, majd napközben fátyolfelhős napos és tartósabban párás, ködös, illetve rétegfelhős tájakkal is találkozhatunk. Utóbbira nagyobb esély a keleti észak-keleti ország részben van. Itt szitálás, gyenge eső is előfordulhat. A csúcshőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Híreket hallottak a Szent István Rádió hullámhosszán.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 36. részét hallják, melyet Bánság Ildikó olvas fel.
Otthon Gianni várt. Ilka néni megterített az ünnepi ebédhez, az eljegyzési ceremóniához. Anyánk beküldött bennünket a szobánkba átöltözni. Végre megszabadultam a matróz öltözéktől. Cilire Piroska igazította rá egyetlen, az intézet kiutalta ünnepi civil ruháját. Mint egy szál fehér írisz léphet be testvérem. Aki mellett az én Piroska festette néhai konfirmációs sejemöltözéken pompei vörös változatában szinte sikoltott. Piroska rózsákkal fogta össze a vállamon a ruha kivágását, anyám leszette a rózsákat, két egyforma Gianni adta napkorongtűvel rögzítette jobbról, balról a kelmét. Ilka néni undorral nézett rám. Jó, hogy Gianni nem értette, mit mond. Piroska nagyságos asszony mindent megcsinál magának, Magdolna. Most olyan, mint egy Baphomet bálvány, vihetik mágiára. Maga virul, de az én kis virágom olyan sápadt. Tarts ki, Cilikém! Cili a váratlan tegezésre Ilka néni nyakába rejtette fegyelmezett arcát. Megint ott állt az a nyomorult Avignoni híd, és nem értettem magam. Ilka néni cseléd, most mit irigyelek Cilitől, hogy őt tegezi, engem soha? Mi van velem ma? Apám végigülette szertartás előtt az ebédet velünk, akik közül senki sem volt éhes. A mi házunkban nem volt divat még nagy alkalommal sem a pezsgő. Apám a húshoz óburgundi francia bort bontott, a desszerthez serít. Most maga töltötte tele a poharakat, és azt mondta csöndesen, állj fel szépen, Cili. Gianninak meg intett, emelheti a csepp karikát. Ott van az, mint asztaldísz a virágcsokor mellett, anyám muránói ünnepi tükrén. Egy parányi antik mozaikkal borított ezüst ékszerdobozba. Anyám sellő szeme előbb rámusztatta pillantását, aztán csak Cilit nézte, aki lehajtotta a fejét, mikor Gianni a gyűrűt felhúzta az ujjára. Fel rá csak akkor nézett ártatlan bizalommal, mikor neki kellett megérintenie azt a számtalan világsikert vezényelt kezet, amely aztán el sem engedte az övét. Néztem a csókjukat. Gianni hibátlan ízlése nem tűrt volna foltot a pillanaton. Testvérem beszédes szemét és homlokát érintette az ajka, de megcsókolt mindenki mást is. Ilka néni a résre nyitott ajtóból figyelte, ami történik, de hallottuk, ahogy a gyűrűváltáskor elsírja magát. A nyüszögése Gianni felfigyelt. A résen át meglátta Ilka nénit, kirohant, elkapta, és őt is megcsókolta. Ilka néni pontosan értette, a mester most neki is megköszöni jövendő feleségét. Ha nem vigyáz rá, megölöm magát, mondta hálából. Gianni persze nem értette, mivel viszonozza a gesztust. Mi meg elkezdtünk kacagni, apám felemelte a seris poharát. Auguri, mondta Gianninak. A férfiak megölelték egymást. Leendő sógorom még mindig nem végzett. Anyámmal kezdte. Jabloncai Lenke kicsit zavarta, nyitotta fel az ékszerdobozt, és tűrte, hogy Gianni nyakába rögzítsen egy mesebeli gyöngysort. Ilka néni utóbb elmondta, részéről nagyon méltányolta, hogy a vőlegény először az anyát ajándékozza meg, csak aztán jött Cili. Testvérem számtalan képek közül ez rögzült talán a legelemibb erővel, mert megijesztett a szépség és a szörnyűség váratlan egybekelése. Gianni Cili nyakába személyesen csatolta a rubinokból összeállított kör alakú nyakéket, amely azon a fehér nyakon a hófehér ruha fölött pontosan úgy mutatott, mint a Cili arisztokrata volna, akit kivégeztek a forradalomban a franciák, és most valami idegen felemelné, megpróbálná visszarögzíteni levágott fejét a nyakára. Én kígyó karkötőt kaptam, amelyen két farkatlan aranykígyó szorítja egymáshoz félig csukott száját. Az aranyat zöld zománc borította, a kígyók szemei smaragdok voltak. Kávét csak anyám és Gianni kért. Ilka néni a szalomba tálalt, ő kérte apámat, mondja meg a mesternek, a kislányok délután még banketre mennek, hagyja már egy cseppet pihenni őket ebben a kánikulában, aztán úgyis indulniuk kell az erdőre. Gianni tűrte, hogy szeretettel eltávolítsák. Még ott volt, mikor pittyent egyet a telefon, de mire apám felvette, kiderült üres a kagyló. Aha, mondta Ilka néni, és nem nézett senkire. Cili arca felbíborlott. Én megnéztem a levágott nyakat, és beleborzongtam abba a pittyegésbe. Dehogy piroska szólt ide, ahogy apám képzelte. Dehogy a sértődött piroska, aki őrjöngött, hogy Cili eljegyzésén nem lesz jelen senki a tágabb familiából. Artur sem volt boldog ugyanezért, de apám bölcsen így határozott. Más telefonált. Aki szenved. Gianni elköszönt. Megígérte indulásomkor ki fog vinni az állomásra. Olyan korán indul a pesti gyors, hogy a família csak aludjék. Reméli, megbíznak benne, hogy megfelelő módon útnak engedi Maddalénát. Bementünk a szobánkba, hogy még pihenhessünk egy kicsit. Apám és anyám kiültek a kertbe az orgonafa alá a kis padra. És anyám olykor idegesen megérintette a gyöngysorát, mert Jabloncai Lenke nem szerette az ékszert, egyetlen ékszert sem. Végül kiderült, nem öltözünk át, nekem nem is lett volna mibe. Koferjeimet már bepakoltam, amellett az ebéd meg a ceremónia megkurtította amúgy is a pihenés idejét. Ilka néni bekiáltott, bejöhet-e? Hát persze, hogy igen. Nagyot dobbant a szívem a boldogságtól, mert egy óriási fehér csokorral jelent meg. Szóval Ludwig mégsem utazott el úgy, hogy ne köszönjön el az ellenfelétől, nyúltam a virág után, de Ilka néni elhúzta előlem. Cecil kisasszonynak küldték, nem magának. Hallottam. Reggel jött, korán. Betettem a jégszekrénybe, betakartam papírral. Tessék, Cilikém, nem látta senki. Tanácsos úréknak majd azt mondom, Magdolna kapta. Nem tudom, ki küldte, nem volt rátűzve névjegy. Még van egy kis idő, amíg nézheti. Aztán ki kell vinnem. Majd azt mondom, elfelejtettem átadni ebéd előtt Magdolnának. Zűrös nap volt, és sokat bajlódtam a konyhával. Cili más tett, mint amit vártam tőle. Még sápadtabb lett. Aztán, mint aki valami rettenetes parancsnak engedelmeskedik, elfordult Textor utolsó nyomorult üzenetétől, s már a Tonelli palota úrnője szólt oda Ilka néninek. Szíveskedjék a csokrot eltüntetni. Tanácsos úrék nem érdemlik meg, hogy hazudjunk nekik. Én meg nem vállalom. Testvérem sem. Köszönöm, Ilka néni. Azt tehet a virággal, amit akar. Maga a sebzett méltóság nézett rám a szeméből, mikor már kettesben maradtunk, a szép emberi tisztesség. Cili, amikor döntött, valóban döntött. Ilka néni rosszul tájolta be, testvérem nem vállal konfidantét, csalni nem fog soha. Szegény Cili, szegény Textor. És szegény Magdolna, aki azt hitte, Ludwig utolsó gondolata hajnali távozása előtt ő volt, a csoda kislány, az elbűvölő, de vérig sebző, kívánatos ellenfél. Hát nem volt az. Egyszerre táncolt emlékeim között ismét Cili az Avignoni hídon, a kenyérkért esdeklő kis cseléd a Zenede színpadán, és az elvágott rubinnyakú arisztokrata büszkén, aki szótára nem ismer csalást és árulást. Anyánk bekiáltott a kertből, ha nem akarunk elkésni, indulás. Én kértem, hogy Pompei vörösre festesse Piroska a hajdani konfirmációs ruhát, délután 14:30 kicsit túl színesnek hatott az akkor még álmos városban, ahol alig volt forgalom. A villamoson 3 volt osztálytársunkkal találkoztunk. Én Milánó távoli rokona mellé ültem, tőle mindig lehetett híreket hallani. Hogy Ágostonnal mi van, nem akartam tudni. Maradjon családja titka, hogy él ezentúl a feleségével. Ami nyugtalanított, már nem ő volt, hanem hogy sem a szóbeli, sem az írásbeli alatt nem tudtam találkozni egyetlen pillanata sem Adéllal. Mi van azzal a szerencsétlennel? Hiszen a záróvizsga után már az épületben sem volt látható. Milánó távoli rokona annyit tudott róla, talán szanatóriumba küldik, beteg. Hogy míg még tartott a tanítás, az órákon figyelmetlen és nehezen elviselhető volt, azt régen tapasztaltuk, és Cilin és kívülem nem tudta senki, hogy Ágoston öngyilkossági kísérlete és Csinszka joghallgatóvá történt beiktatása után egy darabig alig ha lesz használható. Így is alig bírta végigállni a vizsgát, amelyen szakmai közhelyeket hadart. Még szerencse, hogy történelemből nem volt írásbeli feladatunk, s eltűnhetett, ahogy tehette. Nem bántam, hogy nem lesz kinn az erdőn. Nem tudtunk mi a bánkúti éjszaka után soha többé a régi fesztelenséggel egymás arcába nézni. Ki bírná azt mutatni, hogy nem látta, amit a másik is? Annyira azért én sem voltam mélyből sem lett. Adél meg semmiképpen. A vigadó előtti megállónál megtaláltuk a többieket. Megvártuk, míg mindenki megérkezik, és indultunk díszasztalunkhoz, amennél a volt iskolatársak egylete vendégei voltunk, és az egylet különleges uzsonnával búcsúztatta a távozó osztályt. Ovális asztalt terítettek számunkra. A főhelyen Milánó ült, vele szemben házigazdaként Kibédi. Nyilvános helyen, teán, házi táncestén sosem viseltem a szemüvegemet, most sem volt rajtam. Nélküle csak kontúrjait vettem ki annak a figurának, aki Milánó mellett ült. Arc nélküli férfit láttam szürke zakóban, nem voltak vonásai. Cili keze megrándult a kezemben. De nem ő figyelmeztetett, mikor köszönni léptem az igazgatónőhöz, Akkora már megismertem Ludwigot. Milánó sose fogja megtudni, miért botlotta meg a meghajlásnál, és mitől váltott színt az arcom. Az asztal körül is névsor szerint ültettek bennünket. Én Cilivel, Zöldi Mariska és Tarnóci előtt találtam meg a helyünket. Ők ketten voltak köztem és Ludwig között. Ludwig nem szóval köszönt, csak meghajolt felém. Én meg alig tudtam rendes tempóban szedni a lélegzetet. Szóval nem ment el búcsú nélkül. Szóval ő se felejtette el, ahogy én, milyen volt a tegnapi nap, az a borzalmas és szépséges párviadal. Szóval nem virágot küldött, nem üdvözlő sorokat írt, hanem itt maradt, hogy még egyszer láthasson. Cili keze a kezemhez ért. Elfordult a másik oldalán a névsorban bennünket megelőző Schneidertől, és azt suttogta: Tódi, viselkedj! Ez már az élet! Ezzel nem lehet púzamárkit játszani. A tegnap elmúlt, ma már ma van, és te holnap elutazol. Az Isten szerelmére el ne rozd a tegnapi diadalodat. Ne nézz rá! Nézd a tányér, Dódi! Hallgatsz egyáltalán? Eszeden légy, szívem, hallod? Eszeden! Dehogy voltam én eszemem! Azt se hallottam, ki mit beszél. Pedig Milánó köszöntött bennünket, meg valami jótékony főhölgy is, aki ott ült Kibédi mellett, ahogy Milánó oldalán Ludwig. A hölgy megkért bennünket, maradjunk hűségesek az iskolához. Hogy még mit mondott, mielőtt hozták volna a jégbehűtött kakaót, örök rejtelem maradt. Az alatt én meg Ludwig beszélgettünk a szemünkkel. Itt vagy, akit vártam, mondta Ludwig szeme. Beöltöztél Flammátának, antik menyasszonynak? Jól áll ahhoz a vadszemedhez. Hát mit hittél? Megúsztad azt a példátlan érettségit? Miért? Te megúsztad? Kérdezte az én szemem. Csak nem hitte, hogy elmehet igazi jelenetzáró mondat nélkül. Annyi tegnap után már kevés, hogy azt mondja: elnézést, hogy kételkedtem magában, tegnap már megtettem, ma ismét bocsánatot kérek, maga nyert. Csak a két szempár beszélt, nem hangzott el egyetlen szó sem. Kakaóhoz még senki se nyúlt. Most kellett volna nekem elmondanom a záró beszédet, de már nem kívántam szónokolni. Iszonyú éhség fogott el. Valami állati vágy, hogy azonnal nekiláthassak a jéghideg habnak a kakaón. Nem tudtam még, hogy biológiám felel a hosszú stresszre, és leesett a vércukorszintem. A váratlan gyengeséget arra magyaráztam, megkaptam, amit meg kellett kapnom. Az elégtételt. Akkor meg mit szerepeljek feleslegesen? Miután senki nem moccant, Milánó meg elképedve várta, hogy kezdje már valaki valamit, mert az asztal melletti hallgatás kínossá vált. Távoli rokona ekkor Kibédire nézett utasításért, Kibédi intett neki: tessék beugrani a nem várt szerepre. Katalin Milánó távoli rokona sugárzott a váratlan örömtől. Ő az élet bármely percében, bármilyen eseményről tudott közhelyeket mondani. Már állt is fel megdicsőülten, elkezdett beszélni, aminek egyetlen szavára sem emlékszem, csak Cili kezének érintésére, meg hogy testvérem suttog: Tóti, az Istenért! Ne a férfira figyelj! Hallgasd Katalint, ne bámuld Ludwigot! Hát nem érted, hogy ő nekünk senki? Nem tudod itthon tartani dobozban, és akkor elővenni, mikor játszhatnékod van. Tódi, ez nem Vinetú, nem Achilles. Ez egy ember, akit sose látsz életedben többször. De ha most ilyen kihívóan viselkedel, megint fölkavarodik körötted minden. Nem érdekelt, mit mond. Csak az számított, hogy éreztem, megzavartam a férfi nyugalmát, hogy érdeklem Ludvigot, és Kalmár őseim vére felpesgett sovány testemben, azt jelezve, begyűjteni. Ez a férfi tegnap óta nem megy ki a fejemből, de hogy figyelek másra. Tapsra riadtam. Addig csak néztük egymást Ludviggal, megtehettük, mert mindenki másra figyelt, Milánó rokonának frázisaira. Az államtitkárral egyébként még az uzsonna tartott egyetlen szót sem váltottunk, ő, amíg a beszéd meg nem kezdődött, Milánóval suttogott. Ő is kénytelen volt kiböjtölni az időt, míg beszéd után végeztünk az étkezéssel, és Milánó asztalt bontott. Még egyszer Isten áldását kérte ránk, szép életet kívánt, s Kiki távozhatott végre. Mire Cili feleszmélt, már nem voltam mellette. Testvéremet öten vették körül, nézték jegygyűrűjét, rubilláncát, részletekről faggatták, tervezett jövőjéről érdeklődtek. Cili kétségbe esetten keresett a szemével, de nem engedték hozzám a többiek. Úgy tettem, mintha a tanárok szintén tömbé tömörült csoportját keresném, hátrább léptem az asztaltól. Korondi azonnal kivált a többi közül, és elindult felém. De Ludvig hamarabb elért, mert közelebb ültünk egymáshoz az uzsonnán. Mire Korondi megállt előttünk, én már indulni készültem, helyettem Ludvig adott magyarázatot. Ha nem kifogásolja, tanár úr, váltanék pár szót tegnapi ellenfelemmel, akinek sokat ígérő jövendőjéről volt alkalmam meggyőződni. Korondi szemében ugyanazt láttam, mint a Ciliében, a riadalmat, de mindkettőnktől elköszönt és elindult az erdei úton a villamos felé, mint aki érzi, nevelői funkciója a mai napon véget ért. Egyetlen figyelmeztető szót sem ejthetett, de benne volt a szemében a kérés. Ne butáskodj, gyermekem, baj lehet belőle. De kit érdekelt ebben a percben bárki aggodalma? Tudtam, az én nyitásomtól függ minden, de eleget rögtönöztem életemben előkészítetlen szöveget az otthon játszott színdarabokban ahhoz, hogy megint csak ne érezzek lámpalázat. Tudtam, hogy nem megy el búcsú nélkül. Kezdtem, és éreztem, tökéletes a nyitás. Ez színpadi szöveg, nagy operetben. Igen, maradtam, mert valamit meg akartam kérdezni. Kicsit habozott, aztán kimondta, Magdolna. Felemeltem a fejemet, most néztem igazán az arcába, mert vétett a szabályok ellen. Már nem vagyok iskolás, hanem az egyik ágyai szabólány. Azonnal visszajelzett. Elnézést, eddig be sem mutatkozhattam. Ludvig Pál vagyok. Az éjjel nem egyszer gondoltam önre, kicsit meglepett a tegnapi nap. Az élet nem szoktatott engem vereséghez. Az osztály még együtt, de kis körökben Kiki kedvelt tanára mellett, mi külön álltunk egy alacsony cserje előtt. Cili nem tudott moccanni, mert Rácz tanár úr kérdésekkel gyötörte. De nem figyelmeztetett hiába, válaszom korrekt és hűvös volt. Államtitkár úr, akkor se lehet vesztes, ha ellenfele egy pillanatra győztesnek is látszik, mert az első idegen nyelv, amire megtanítottak, a latin volt. Ezzel nem számolhatott. Ön nem vesztett, én nem nyertem, ennyi az egész. Szokatlan neveltetésem annyira érdekelte, mintha nem hallotta volna Milánótól, vagy Kibéditől, bárkitől. De abban a percben már ő is ott állt a láthatatlan színpadon, ahová állítottam. Mint látja, nem hagytam el a várost a befejezett munka után, mert valami formában meg akartam köszönni az edzést. Kellemes volt. Élmény. Kicsit vártam, míg megtalálom magamban a megfelelő, megint csak szimpadias választ. Méltóságod igazán megtisztel. Még mindig ennyire formális. Éreztem, erre nem szabad felelnem, de nem is tudtam volna. Nem apám barátja, rokon, s bármit engedjen is a gentry törvény, amely szerint ebben az életkorban számomra a társadalmilag egyenrangú férfi megszólítása a vezetékneve, mégsem mondhatom azt az államtitkárnak, Ludvig. Tenném én, de most még képtelenség. Ha jól akarok ugrani, akkor most nem ugrom. Anyám ősrégi figyelmeztetése tört emlékezetembe. Nagy egerek közt kisegér légy gyöngyszálam. Az egybegyűltek kurta párbeszédünk alatt szétszóródtak. Megint magamon éreztem Cili pillantását, rám-rám nézett, valósággal irányított a szemével, de tudtam, mit csinálok. Köszönöm, hogy még egyszer megköszönhettem kitüntető figyelmét, szólt hangomon a színésznő Magdolna. Segítő jóságát már akkor tapasztaltam, amikor volt szíves jelezni, kedvel tanulmányozza a dolgozatomat. Sokat segített nekem életem egy nehéz szakaszában, nem fogom elfelejteni. Azt a vers elemzést és sok egyebet én sem, felelte. Ezért nem utaztam el, mert ezt szerettem volna megmondani magának. Még éjjel visszamegyek Pestre, sok munka vár ott, az én szabadságom júliusban kezdődik, vidéken leszek anyámnál és húgomnál, kislányomat is ott hagyom náluk egy időre. Nekem rövidesen tennivalóm lesz Rómában. Milánó távoli rokonától rég tudtuk, évek óta özvegy. Kislányáról, egyéb családtagjairól most hallottam először. Ő már bemutatkozott, megtehettem én is. Talán így szóban bemutathatom én is a családomat, államtitkár úr. Édesapja kultúrtanácsnok, egy a városért sokat tevő nagyhírű család jogászfia, az édesanya Jabloncai lány, szép gesztus, hogy befogadtak egy trianoni árvát. Mabel Chandler most felvetette szemét, és azt suttogta. Ilyen sokat tud már felőlünk. Ilyen keveset, volt a válasz. Ahogy az idő telik, talán majd sikerül többet is. Figyelemre méltó teljesítményei után nem szívesen veszteném el örökre. Mik a nyári tervei? A választ már nem Mabel Chandler adta, hanem egy éppen érettségizett, jól nevelt fiatal lány. Édesapám úgy rendelkezett, külföldre küld. A bécsi Severinum hallgatója leszek az egyetem kezdetéig. Mikor a államtitkár úr bemegy a minisztériumba, engem már visszavonat Bécs felé. Nagyon pontosan artikuláltam, hogy megjegyezhesse Bécs Severinum. Cili, aki ott állt az éppen induló kibédi mellett, annyira nézett, hogy éreztem, most el kell köszönnöm. Hálás vagyok a sorsnak, hogy első megmérettetésemnél államtitkár úr volt a tanú. Szép nyarat kívánok, és nem merem tovább feltartani. Mindent köszönök még egyszer, és búcsúzom Isten áldásával. Isten áldásával, felelte Ludwig. Kezet fogtunk. Nem tudom, milyen volt az arca, mert az alakítottam iskoláslány szemérmes volt, és riadozó ilyen jeles férfi jelenlétében. A keze meleg volt, azt érzékeltem. De hiszen meleg volt maga a nyár is. Isten önnel is, ha megengedi, hogy így nevezzem, Magdolna. Lehet, hogy küldök egy képeslapot Itáliából. Jelzi majd, milyen volt az intézetben? Mabel Chandler eltűnt. Anyám gyermeke vetette Ludwigra ártatlan pillantását. Megkérdezem édesanyámtól, aki nyilván úgy érzi majd, érdeklődése megtisztelő, és megengedi, hogy pár sorban feleljek. Ezzel elvágtam a fonalat, amely Isten tudja, meddig nyúlt volna, ha nincs eszem és Cili figyelmeztetése. Most egy szép diadalt aratott, hibátlan magaviseletű fiatal hölgy lépett a Cilivel beszélgető Françoishoz, aki Ludwighoz társult és a kocsijáig kísérte. Na végre, mondta testvére megkönnyebbülten. Eljárt az idő, menjünk. Mabel Chandler engedelmeskedett. Mert Mabel Chandler remélt valamit. Csupa diadal volt a szíve, de fékezte magát, és elindult Cilivel a villamos felé. Testvérem nem kérdezett semmit, azt sem miért dobtam oda a búcsúbeszédlabdát Milánó rokonának, azt sem mivel köszöntem el az államtitkártól. Cili szeme súlyos volt a kinemömlő könnyektől, de tartotta magát. Mabel Chandler látta, mindenki eltűnt már, csak akik utolsónak maradtunk, mi ketten álltunk a megállónál, a csónakázótól túlfelén meg, mint egy bánatos szobor, fél háttal nekünk a szerencsétlen textor. Cili megragadta a kezemet, és felrántott az éppen befutó villamosra. Az autót, az államtitkár kocsiját már nem érhettük el, de textor alakja legalább eltűnt a tónál. Cili most sem kérdezett semmit. Hallgattunk hazáig. Pontosan 7-re hazaértünk. Este Ilka néni, Cili utasítása ellenére, mégis hazudott. Azt jelentette anyámnak, ismeretlen tisztelő csokrot küldött Magdolnának, és beállította a szobánkba a fehér rózsákat, éppen Brühl bácsi ágya mellé.
Szabó Magda Fürelis című regényének 36. részét hallották, a felolvasó Bánság Ildikó volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem, felnyitotta a szemem. Szolgává lett magát meg a lázban.
hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív segítségül nevét, és megmenekülsz. Hív segítségül dicsőséges bárány, fogadd el szívem
csak Istenben. Bíz én lelkem, mert ő él, és nagyobb mindennél.
Tiszta színed keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül. Vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Gyorsan lépek, hátra
nem nézek. Jutalom az ígéret. Futok egyre, s az akadályt mind félreteszem, hisz célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem színen keresem. Csendben állok, te rád várok szüntelenül, vágylak, Uram, megismerni még jobban. Uram, akadályt mind félreteszem, hisz célom csak egy, megismerni téged. Uram, a vágyam, hogy hangot hallhassam, ismerni még ismerni még jobban.
vágyam, hogy hangod hallhassam, ismerni még jobban. Lelkem úgy várja, hogy arcod láthassam, ismerni még jobban. Uram, az a vágyam ma is, hogy hangod hallhassam, ismerni még jobban. Teljes szívemből lelkem úgy vágyam,
ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!